Selmeci László és Selmeci Otília lelki gondozók előadásának második részét hallják, amely a házasság hetében hangzott el 2019. februárjában.
Röviden szeretnék szólni néhány olyan modern eszközről, ami fenyegeti az intimitást, úgy érzem. Vannak olyan tendenciák, és vannak olyan eszközök, nem csak a jelenlegi, a meglévő házasságokra, hanem a következő generációra is, a jövőbeni társkapcsolatokra gondolva. Azt hiszem, azzal egyetértünk, és mindenki tudja, hogy az okostelefonok és az internet életünk minden területét átformálják, a társadalmi kapcsolatoktól a lelki egészségünkig. Rengeteg időt veszel az életünkben az, hogy például mobiltelefonlógunk, és nehogy azt gondoljátok, hogy, hogy csak a gyerekek és a fiatalok érintettek ebben. Én lelki gondozok tinédzsereket is egy iskolában, és sokszor sírva mondják a lányok, hogy nem tudok anyával beszélni, mert állandóan a Facebookon lóg. Tehát az idősebb generációt is érinti ez a kérdés. A másik, ami szintén nagyon meghatározó a manapság az életünkben, azok a videójátékok, amelyek szociálisan elszigetelik az egyént. És a valódi életben a társas készségek nem alakulnak ki kellő mértékben, illetve nem is érzik azt az emberek, hogy ezt fejleszteni kéne az életükben. Sokan félnek már a személyes találkozástól, inkább csetelnek, vagy skype-olnak egymással, de félnek attól, hogy személyesen találkozzanak, randizzanak, időt töltsenek egymással, és mostanában a fiatal házasok körében például ez is egy kihívás, hogy nem tanulták meg a társas kommunikáció alapvető dolgait, és nem tudnak egymással mit kezdeni, amikor összeköltöznek és együtt élnek. Ebben segíteni kell sokakat, sajnos egyre többeket. Szintén nem mondok újat, hogy mindennapjainkat meghatározzák a különböző közösségi oldalak, a Facebook, a Twitter és az Instagram, vagy a többi. Az intimitás sokaknak képtelenek ezt megélni, mert a közösségi oldalakon minden a nyilvánosság előtt történik. És ami az intimitáshoz szükséges szemérem, az egyáltalán nem is létezik ott. És ez is sokaknak problémát okoz, és lehet, hogy megmosolyogtató, de a házasságokban is, hogy milyen képet rakok ki magunkról, a családról, hogyan élek meg, senkinek semmi köze hozzá, de mégis a közösségi oldalakon ezek megjelennek. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a szót, hogy digiszexuálisok. Azok első hullámába tartoznak azok az emberek, akik a technológiát arra használják, hogy élő emberekkel létesítsenek olyan kapcsolatot, például egy randi appon keresztül, hogy személyesen tudjanak találkozni. Világszerte sok millió felhasználója van a Tinder nevű applikációnak. Elnézést a kifejezésért, sokan ezt csak dugó appnek hívják. Az alkalmazás ingyenes, és pár másodpercen belül több ezer felhasználó fényképét görgetheti az ember maga előtt, hogyha ezt letölti. És a Tinder korában nagyon nehéz fenntartani egy komoly társkapcsolatot, aki ezt a netes randizást életforma szerint gyakorolja. Amikor két kattintásra elérhető egy újabb szexpartner, aki a változatosságot hozhatja az életembe, és izgalmat adhat, az újdonság erejével hat, akkor nagyon nehéz egy házasságban megélni azt, hogy én csak a páromé vagyok, ő pedig csak az enyém. Többen megjelölték veszélyforrásként a pornográfiát, hát ez egy óriási terület, óriási irodalma van, és külön előadásokat lehetne erről tartani, de mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy az intimitás fenyegető veszélyeként szintén ki kell emelnünk ezt. Ugyanis a pornó apró pénze váltja a szexet, és elijeszti a férfiakat a methítségtől és a valódi bensőséges együttlétektől. Zimbardo, a szociálpszichológus kutatásában sok fiatal férfivel beszélgetett, és arra jutott, hogy nagyon sokan a fiatal férfiak között a pornóból tanulják meg azt, hogy mi a szexualitás. És ennek hatására egy nagyon torz és irreális kép alakul ki bennük a szexualitással és a párkapcsolattal kapcsolatban. És már maga a szó használat, amit ebből nyernek az emberek, kiakasztó, illetve nagyon meglepő. Én ugye az előbb kiemeltem, hogy szerintem olyan csodálatos, hogy magyarul azt mondjuk, hogy szerelmeskedünk, vagy szeretkezünk, a szeretetünket osszuk meg a másiknak. Hát aki a pornón nő föl, az ilyen szavakat használ, hogy reszelés, fűrészelés, dugás, olyan, mint hogyha egy barkácsboltba menne be az ember, és ez mennyire távol van attól, amit Isten eltervezett. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon nagy hatása van a pornográfiának sajnos az életünkre, az intimitásra, és aki ebben függő, vagy ebben nőtt föl, vagy ezt használja, akkor a házassága területén nagyon torz és nagyon irreveláns elvárásai vannak a társától. Nagyon sötét, bántó és ártalmas dolog a pornográfia. És itt is az okostelefonok használata itt is bejön, mivel nagyon elterjedt már, kutatások mutatják, hogy most már 3 felnőtt tartalmú filmből 2 mobiltelefonon, okostelefonon néznek meg, és ezzel ez is fölgyorsítja, és egyre jobban elterjed a pornográfia használata. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez nem Isten által rendelt dolog, és nagyon nagy veszélyt fenyegeti a házasságban megélhető intimitást. Aztán ide fölírtam azt a digitális szerelemi iparágat, angolul Digital Love Industry. Meggyőződésem, hogy ez az iparág is óriási veszélyt jelent az intimitásra. A fejlesztők, az ebben dolgozók, az emberiség evolúciójának, a tudomány és a technika rohamos fejlődésének egyik vívványaként értékelik ezt a virágzó iparágat. Ugye beszéltünk arról, hogy nincs időnk, rohan az ember, és az idő annyira drága kincs, hogy nem akarjuk ezt elpocsékolni, amikor virtuálisan is átélhetjük ezt az élményt. Azt hiszem, érzékeljük azt, hogy ez is mennyire messze van Isten tervétől, és mennyire eltorzult dolog, de lehet, hogy nagyon futurisztikusnak hangzik ez most, és lehet, hogy azt gondoljuk, hogy minket nem érint, de higgyétek el, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. És ami szintén egyre népszerűbb világszerte, és meg kell említeni, azok a szexrobotok. Néhány európai nagyvárosban már léteznek olyan intézmények, ahol ilyen robotokat lehet bérelni, és egyre több magánszemély vásárolja meg azokat. És nem csak egyedülállókról, hanem házasságban élő emberekről is szó van. Itt a képen látszik egy 59 éves úr, akit Jamesnek hívnak, 36 éve házas, irigylésre méltó szexuális élete van, csak nem éppen a feleségével, hanem a mellette ülő szexrobottal heti 4 estét vele tölt. És a megdöbbentő abban a sok-sok megdöbbentő, ebben a mondatban sok minden megdöbbentő, hogy a felesége ezt nem bánja. Az emberek azt mondják, akik ebben az iparágban dolgoznak, hogy erkölcstelenséget nem követsz el, nem csalod meg a párodat, hiszen csak egy tárgyal vagy együtt, és szinte felszabadítják az embereket erre. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez olyan messze van tőlünk, és annyira idegen, néhány évvel ezelőtt én is csak azt hallottam, hogy Dél-Koreába és a keleti országokba terjedt el, hát, és ez tényleg nem a reklám helye, de ezt szeretném megemlíteni, hogy novemberben adták át itt Budapest belvárosában, Európában az 5. városban az első szexrobot bordélyházat itt Magyarországon is. Itt Magyarországon, Budapesten, tőlünk nem messze, már van ilyen, és nagyon élen járunk ebben. Ha belegondolunk, akkor igenis releváns ez a kérdés, és kell, hogy foglalkozzunk vele. mert veszélyezteti a mi házasságunkat is, a következő generációt meg leginkább. A szuper szexjátékokat ígérnek a tervezők, amelyek tökéletes párjai lehetnek a felhasználóiknak. Úgy programozzák őket, hogy a babák szeressék a tulajdonosaikat, pontosabban szerethető kapcsolatot szimuláljanak, mindig figyelemmel forduljanak feléjük. David Levy robotikus véleménye szerint az emberi szerelemben és szexben semmi olyan nincs, amit ne lehetne a közeljövőben beprogramozni egy robotba. De ebbe a félelmetes az, hogy már ezek a robotbabák nagyon fejlettek, így több is kialakulhat, mint szexuális kapcsolat. Könnyen megeshet, hogy az emberek elkezdenek érzelmeket táplálni irántuk. Ezek pedig háttérbe szorítaná a valós emberekkel való interakciót és feléjük érzett kötődést. Ugye néhány évvel ezelőtt mosolyogtunk azon, amikor azt hallottuk, hogy egy hölgy az Eiffel-toronyhoz ment férjhez, vagy Dél-Koreában egy fiatal srác a kedvenc párnáját vette feleségül, vagy egy kavicshoz ment férjhez egy hölgy a világ másik részén. Most pedig már megjelent a digiszexuálisok második hulláma, akinek már egyáltalán nincs is szükségük arra, hogy emberekhez kötődjenek, hogy valami romantikus élményük legyen. Ők a technikát teszik a magánéletük részévé. Egyre többen vannak, akik számítógépes programokkal alakítanak ki, és élnek meg szoros érzelmi kapcsolatot. Tudom, hogy ez nagyon furán hangzik, de szintén egy 2017-es felmérés szerint több mint 1 millióan akartak összeházasodni az Amazon Alexa nevű programjával. Fantasztikus. És itt van egy, talán ez egy nagyon friss kép, néhány hete jelent meg a magyar újságokban is. Ez egy 35 éves férfi, aki látható a képen. Ő egy hologrammal házasodott össze. És most februárban nászútra mennek, éppen talán most a napokban töltik a nászútokat. Lehet, hogy egy kicsit futurisztikusnak tűnik ez az egész, és mosolygunk rajta, de talán érezzük, hogy nagyon veszélyes. És nem a távol keleten, és nem is nagyon messze, hanem tőlünk, innen néhány kilométerre Budapesten is elérhetőek ezek a dolgok. Félő, hogy nagyon kevesen lesznek a következő generációban, akik ezt nem próbálják ki. Mert ha belegondolunk abba, hogy több százezer forintot kiadunk mobiltelefonra, vagy egy tévékészülékre, sokaknak nem lesz probléma több százezer forintot kiadni egy szexrobot babára. És talán érezzük azt, és tudjuk azt, hogy ez teljesen eltávolodott az isteni rendtől. Nem erre teremtettünk. Isten tökéletesen megalkotta és eltervezte az intimitás szerepét és helyét az életünkben, és annak védelmet is biztosított. Nagyon fontos azt látni, hogy ezek az eltorzulások nagyon nagy veszélyt fenyegetnek a házasságra és az intimitásra is. És azt is szeretném kiemelni, hogy szemérem nélkül nincs intimitás. Ugye beszéltünk arról, hogy a közösségi oldalak egyik veszélye az, hogy minden nyilvánosság előtt történik. A pornográfiának is az egyik legnagyobb romboló hatása szerintem az, hogy ami csak a páromra, a férjemre, a feleségemre és Istenre tartozik, mert azt is szeretném mondani, hogy Isten a hálószobánkban is jelen van, azt közszemrére tesszük. Ugyanakkor a szemérem azt diktálja, hogy függönyt engedünk a privát szféránk és a világ része közé. Az intimitás jelentése számomra azt is jelenti, hogy időről időre ezt a függönyt behúzzuk, hogy egy számunkra különleges személlyel, a férjünkkel vagy a feleségünkkel intim kapcsolatot létesítsünk. Fontos, hogy a házasságunkban megéljük, tartósan fenntartsuk és növeljük az érzelmi intimitást. Különben, ha nem tesszük meg, akkor romboló erők prédájává válhat a házasságunk. És nagyon sok házasság éppen ezért szenved, a válásoknak is sokszor ez az oka, hogy az intimitás meghalt, és nincs közöttük. De a legvégén szeretnék egy jó hírt mondani, illetve arra bátorítani benneteket, hogy van gyógyulás, van megoldás. Nem tudom, hogy a ti kapcsolatotok most éppen milyen állapotban van, vagy az intimitás területén különösen milyen viharokat éltek meg. Viharokba vagytok-e, vagy éppen most szusszantok egyet, de bárhogy is van, szeretném elmondani, hogy a megbocsátásnak nagyon nagy ereje van. Sok problémáról, sok veszélyről beszéltünk. Lehet, hogy titkolsz valamit a házastársad előtt. Lehet, hogy irreveláns elvárásaid vannak. Lehet, hogy hazugságok terhelik le a házasságodat. De lehet, hogy a pornográfia az, ami megkötöz attól, hogy tisztán megéld az Isten által rendelt szexualitást a házaspároddal. A fantasztikus jó hír az, hogy Jézus Krisztus keresztjéhez bármit oda lehet vinni. Nincs olyan dolog, amit Jézussal nem lehetne megosztani. És azt hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Szeretnénk titeket bátorítani arra, hogy ha ilyen veszélyek, ilyen nehéz leterheltségek vannak a házasságotokban, akkor menjetek Isten elé, és menjetek, beszéljetek egymással őszintén erről, mert a megbocsátást, a szabadulást is ad, és újrakezdés is ad, és lehetőséget ad a kapcsolatotokba.
Azt gondolom, hogy az előadásunkban is érzékelhető az, hogy szeretnénk szembeállítani azt, hogy a világ milyen képet alkot a házasságról és az intimitásról, azzal, hogy Istennek mi a képe, mi az eredeti terve erről. És Isten mit akar számunkra mutatni vagy adni. És azt gondolom, hogy le kell cserélnünk ezt a fajta egocentrikus gondolkodást, mert korunk az egyik legnagyobb bálványa ez, az ego, önmagunk, hogy a saját igényeinket, a saját szükségeinket elégítsük ki, erre bátorít minket minden. És ezért még feláldozzuk a valódi kapcsolatainkat is, műmegoldásokra. Erről volt szó végig, szinte ebbe a részben, amit itt a feleségem mondott. Nagyon fontos viszont tudnunk azt, hogy Istennek a védelme a házassággal kapcsolatban maga a házassági szövetség. De mi is a házassági szövetségnek a jelentősége? Nagyon nehéz erről beszélni, amikor sokan azt gondolják, hogy ez csak egy papír. Én azt gondolom, hogy ez annál jóval több, mert ennek a házastársak közötti intim kapcsolat egyik alkotó eleme az elköteleződés. Napjainkban, amikor az emberek könnyen tesznek ígéreteket, és azokat könnyen meg is szegik, nehéz megérteni igazából egy ilyen szövetségnek a megállapodását, súlyát értelmezni. Megszoktuk, hogy a társadalmunkban a felelősség az csak korlátozott, és a szerződéseket is már eleve úgy kötik meg, hogy legyen lehetőség a kibúvókra, és fel lehessen azokat bontani. A házassági szövetség azonban korlátlanul érvényes. Miből áll egy házassági szövetség? Ígéretekből és feltételekből. Ugye az esküvői ígéretek jelzik azt, amit a férj és a feleség közösen akarnak tenni. Ez az elején még könnyen megy, amikor mondják, hogy hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, hűséges gondviselője, segítőtársa leszek, el nem hagyom. A feltételek a körülményeket is tartalmazzák. Ezek mentén teljesítik a megállapodásukat az összeházasodó felek. Az eskü szövege ugyanúgy utal a szövetségnek az időtartamára is. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig. Jó esetben tehát a házastársak megosztják egymással mindenüket, és a társuknak a szükségét fontosabbnak tartják a magukénál. Egy másik, igen izgalmas területe a házasságnak az, és ez egyben kihívás is, hogy a felek változnak. A férj rájön arra, hogy a felesége nem marad ugyanaz az ember, akit ő elvett, a feleség pedig jogosan állapítja meg a férfi, akivel most együtt él, nem ugyanaz az ember, akihez hozzáment. A szükségleteink és az érzelmeink azok folyamatosan változnak egy olyan szoros kapcsolatban, mint a házasság. Ebből időről időre nehézségeink is adódnak, mégis ezek között a körülmények között ugye föl kell tenni a kérdést, hogy mi az, ami megtartja a házasságot. Hát a kapcsolat. A férj és a feleség nem csak egymás mellé szegődtek, nem csak egymás mellett vannak, hanem házassági szövetségre is elköteleződtek egymás mellett. Ebből következik, hogy a férfinak és a nőnek önálló szükségletei is vannak, de a kapcsolatuknak és a házasságuknak is ugyanígy. A kapcsolat ilyen értelemben úgy maradhat tartós, hogyha a társak, az egymás mellett élők, házastársak, azok rugalmasan le tudják követni ezeket a változásokat, a kapcsolatuknak a változásait is. És ne feledjük el, hogy Isten az embert a vele való kapcsolatra teremtette. Arra hívja a házastársakat, házaspárokat, hogy egymás mellett is köteleződjenek el. Ápoljuk a házasságainkat, ahogy ő is védelmet, hogy az ő védelme legyen rajtunk. És fontos arra is figyelni, hogy a helytelen viselkedésünkkel, vagy megnyilvánulásainkkal ne ártsunk a saját házasságunknak. Ezt az egész előadást Simon Andrásnak a Szent Szövetség című művével, illetve a hozzáfűzött gondolataival szeretném zárni, ami csodálatosan fejezi ki azt, hogy a házaspári intimitás hogyan teljesedik ki Istenben. Szerelmed a kegyelem, fény és élet, közös álmunkból lelkem Istenre ébred. Hisz őt szeretjük egymásban, fürkészön, szerelmesen, csak benne válhatunk egyé teljesen. Köszönjük a figyelmet.
Intimitás a házasságban. Selmeci László és Selmeci Otília lelki gondozók előadásának második részét hallották, amely a házasság hetében hangzott el 2019. februárjában.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.